Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Sziasztok, ez a 2020 film Odüsszeia Oxival és Dáviddal. A lényeg az, hogy én Oxit néha így, hát így, hogy is mondjam, predesztinálom arra, hogy olyan filmeket nézzen, amit én már láttam, és ilyenkor morcos, mert azt mondja, hogy mi lenne, ha olyan filmeket néznénk, amit én láttam. És most valahogy megkértem, hogy nézzük meg ezt a Chicagói hetek tárgyalását, mert mi van, ha nyer az Oscaron? Most már tudjuk, hogy nem nyert az Oscaron, de ennek ellenére Oxi megnézte. Oxi, hogy tetszett ez a film?
Tehát a Dávid engem azért terrorizál, brutális terror megy ebben a kis munkaközösségben, üdvözlök én is mindenkit. Jó filmeket szokott egyébként ajánlani, és baromi nagy öröm, amikor rálelek olyanra, amit azért mégiscsak egy szakmabeli figura ajánl, és akkor mindig ugye hát elnézést kérek, ha előtte lecseszem, hogy mi a herének zavargál ilyenekkel. A Chicagói heteknél természetesen volt némi előítéletem, megnéztem, és itt az elkövetkezendő, nem tudom, talán egy órában kifejtem, hogy szerintem ez miért nem jó film.
És azt is kifejted, hogy ez nagyon nem jó, vagy jó, de annyira nem, vagy nagyon-nagyon-nagyon nem.
Ugye itt a... És aztán van még egy dolog, amivel szeretnék nyitni, ugye egy picit majd mutassuk be az idei Oscart, de azért nem jó szerintem ez a film, mert egyrészt ugye volt egy pici várakozás, nem is az Oscar miatt, a téma miatt, mert nagyon izgalmas, nagyon jó a téma, voltak benne, meg vannak benne sztárszereplők, illetve egy olyan időszakot elevenít fel, ami hát természetesen most nagyon divatos, trendi, ugye ez a szabadságjogokkal kapcsolatos, és mindenféle vonatkozása van, akárhogy is nézzük, Amerikára mindig oda kell figyelni. Ez egy 60-as években játszódó sztori, úgy azért önmagában ez is picit már gyenge, mert ezek a problémák, amiket a film említ, tehát hogy a fiatalok tüntetnek valami ellen, és szarrá verik őket, és aztán még ráadásul perbe is fogják, ez nem tudom ismerőse valakinek itt a magyarországi történelemben, ugye 2006-ra gondolok, tehát ez már egy ilyen nagyon távolinak tűnő dolog, és nem erős ilyen szempontból a film, és a végére bejön egy kicsit ilyen Disney, nekem ilyen Disneylandes, ilyen varietté, ilyen kuplé, ilyen kánkános befejezés, de az amcsik azok mindig ilyenek, hogy tehát ilyen patetikusak, és nagyon büszkék arra, hogy szarrá veretik a saját fiatalságokat a rendőrökkel. Na, bocsánat, már kezdem. Na, gyorsan hadd tegyem fel a kérdést, remélem sok hallgatót érdekel. Én általában nem foglalkozom a Oscar-díjas filmekkel, néhányat megnézek, de nem azért, mert Oscar-díjas. Te nagyon sokra tartod, mint szakmabeli, ez teljesen érthető. Ez olyan, mint mondjuk a világkiállítás azoknak, akik a fejlesztésekkel, iparral foglalkoznak. Milyen az idei Oscar? Van-e valami jellemzője?
Hát, ajaj. Igazából én ennyire csóró Oscart még életemben nem láttam, és valószínűleg, ha tinédzserként így nézek először Oscar-díjat, akkor olyan érzésem van, hogy valakiket rajta kaptam egy étteremben ücsörögve, ahogy egymásról beszélnek és díjakat vesznek át. Aztán ez nem egy étterem volt, hanem egy színház, talán egy színház nézőtere, de ne egy olyan színházat képzelj el, amilyen grandiózus, vagy mondjuk olyan, mint nálunk a Uránia Filmszínház, tehát ez egy ilyen legjobb esetben is maximum Golden Globe gálát rendeztek volna, de a Golden Globe gála is sok, na, nem bírok beszélni, szóval hát az is sokkal fényűzőbb, mint ez a hely, és kicsit olyan, még azt kell mondjam, hogy a sztárok is valahogy visszavettek ebből a csillogásból. Lehet, hogy a Covid az oka, de hát például az egyik díjazott, a Francis McDormand szegény úgy ment föl, mint hogyha nem is tudom, ő most ez így csúnya szóval épp takarított volna, aztán földobált volna magára valami estének már nem nevezhető dolgot, miközben egy brilliáns színésznő, és semmi bajom a kinézetével, a megjelenésével viszont annál inkább. Tehát, hogy azért ez egy olyan díj, azt gondolom, az ember életében, ha Oscar díjat kap, mint mondjuk egy, az én szememben, mint a Pulitzer, vagy az olimpia. Tehát, hogy ez valahogy megköveteli hát az embertől az eleganciát. Engem úgy neveltek, hogy színházba például fel kell öltözni. És hát itt több bejelentkezés ilyen tréningruhába történt, és gondolhatnád, hogy Sacha Baron Cohen poénból bejelentkezett tréningruhába, de nem ő volt. Tehát igazából nem is viccből, hanem ilyen, hát ilyen ugye kapcsoltak különböző helyszíneket, és a helyiek pedig, akik ugye ott ültek, azok pedig hát ilyen nagyon szerény körülmények között, viszonylag szerény körülmények között vehették át a díjaikat, mindezt műsorvezető hiányában. Tehát már egy ideje az is probléma, hogy annyira félnek a műsorvezetők, hogy politikailag korrektek maradjanak, nehogy rosszat mondjanak egy melegre, egy feketére. Így szerintem nagyon nehéz műsort vezetni. Tehát kicsit visszasírom a 90-es éveket, amikor lehetett hülyeségeket mondani, és utána bocsánatot kérni. Visszasírom, már beszéltünk erről, a 60-as éveket, és a Monty Python társulat szabadszájúságát, hogy megreformizálták a televíziót. Kicsit egy ilyen herélt Oscar díj átadás volt. Mindazonáltal a díjakkal semmi bajom, tehát sőt a legjobb film kategóriáinak is nagyon örültem, ugyanis nem abba az irányba mentek el, amire korábban lehetett számítani, hogy például a Black Panther című Marvel film legjobb film kategória díjába volt jelölve, ami már teljesen az Oscar elfajzásáról szólt, hanem független filmek voltak főként, amik gyakorlatilag pár millió dollárból forogtak, és szerintem ez sokkal közelebb áll ahhoz a filmkészítési metódushoz, amire a világnak szüksége van.
Szerintem nem talán, hanem biztosan a pandémia miatt formálták rá, amikor a külsőségeket, hiszen Amerikába veszett oda a legtöbb polgár ebben a járványban, és ugye itt nem a lakosság arányosságról beszélek, hanem darab szám, bocsánat, hogy a embereket darabnak mondtam, tehát lélekszámra tekintve, nézve, és el tudom képzelni, hogy ebből a járványból fakadó munkanélküliség, az a válság, amit már ugye már 2008 óta emlegetjük, hogy na biztos jön majd egy újabb hullám, ami elsodorja a világot, válság gyanánt íme megjelent. Tehát nem hiszem, hogy ők, ha ennyire mindenre érzékeny most hirtelen Amerika, vagy ha nem is hirtelen, akkor azért erre tényleg ez egy jó fejségnek gondolom, hogy most nem a puccosság, tehát most értem én, hogy süllyed a Titanic, és amikor már látják, hogy az alsó szinteket ellepte a víz, az elit azért még kirendel egy koktélt, hát az annyira finom az a tequila sunrise, vagy az a sex on the beach, de nem, tehát el fogja érni a felső szinteket is, ők szerintem ezzel szolidaritást vállaltak valamilyen szinten azokkal, és értem én, hogy bizonyos helyekre nem illik bemenni valahogy, de ez már nem az, amikor az illemszabályok itt felülírta talán, most okoskodom persze, de én el tudom képzelni simán, hogy ezzel utaltak arra, hogy hát most azért szerényebben kéne előadni. Te is mondtad, hogy meg már szerintem beszéltük, hogy egész egyszerűen nem születtek filmek, hiszen a stúdiók zárva voltak, és ezek a minimalizált lehetőségek, ugye a low budget felé terelték a dolgot, ezt viszont már hát nem a Tarantino, de az a fajta független vonal már ezt azért bemutatta, hogy nem kell itt nem tudom hány milliárdokból csinálni, vagyis az ugye relatíve ottani, lehet, hogy nincs igazam, hogy azt áruld még el, és aztán akkor kezdjük a Chicagói hetek tárgyalását, ha te is úgy gondolod, hogy hány tipped jött be, és hány nem.
Hát meg kell valljam neked, Oxi, hogy nekem általában nem jönnek be a tippjeim, mármint a legjobb film kategóriájában nem szokott bejönni, mert én általában mást gondolok legjobb filmnek. Én a Father-t éreztem idén a legjobb filmnek, de ha két számomra két leghatásosabb filmről kellett volna beszélni, akkor én is a Father-t és a Nomadland-et mondtam, még mielőtt elindult az Oscar, és végül is, ha belegondolunk, akkor a legfontosabb díjakat ezek a filmek kapták, illetve külföldi kategóriában pedig én nekem egyértelműen a Még egy kört mindenkinek című Winterberg film tetszett, amiről ugye beszéltünk január elején, és annak nagyon is örültem. Annak már kevésbé, hogy olvastam már egy hírt, hogy a Leonardo DiCaprio megvette a jogokat, és Amerikába újra akarják forgatni. Ezt még mindig hülyeségnek tartom, tehát én azt gondolom, hogy az amerikaiaknak meg kell tanulniuk olvasni, és nem remékeket gyártani, lásd Életre valók. Nagyon ritka az, hogy ez igazán jól sikerül. Vagy ha már imékeket gyártunk, akkor legyen egy generációugrás legalább. Például most, ha most valaki előállna azzal, hogy a Forrest Gumpból új változatot csinál, azt mondanám, hogy korai. Vagy ha a Gyűrűk urából csinálna, azt mondanám, hogy korai. Ha valaki egy 60-as évekbeli filmből akar imékelni, azt mondom, hogy az már lehet. De általában ezek nem szoktak jól sikerülni, tisztelet a kivételnek. Hogy egy kicsit tovább menjünk, ugye ezt a filmet Aaron Sorkin rendezte, aki egy nagy nevű ugye forgatókönyvíró és író, és hát ami a skillje, vagy ami a pozitív tulajdonsága, az a negatív is, tehát ő valahogy képtelen filmes eszközökkel elmesélni egy történetet, annál inkább dialógokkal, tehát a világ egyik legjobb dialógírója, bár ne tarantinói magasságokra gondoljunk, hanem inkább nagyon agyas, ötletes, csípőből tüzelős párbeszédeket tud írni, és rendszerint a trendi témák érdeklik, tehát ugye Steve Jobs halálakor, vagy után elkészült ugye a Jobs című film, ugye amit mindjárt mondom, kirendezett, egyik kedvencünk, a Trainspotting rendezője, és öregszem, vagy nem tudom, szenilis fogyam. Peter Boyle, basszus, és nem jut eszembe az egyik kedvenc rendezőm. Mi lesz 70 éves koromban, amikor, vagy 80 évesen, amikor olyan leszek, mint Anthony Hopkins a Father-be. Na mindegy, szóval, ugye ő írta David Finchernek a Facebook filmet, ugye a Social Network-öt is, illetve Brad Pitt szájába írt folyamatos dialógokat a Moneyball-ba, tehát mindig ilyen pofázós filmeket csinál, és a Chicagói hetek is egy pofázós film, nagyon kevés időt ad arra, hogy átélj úgymond líraian dolgokat, tehát úgy, mint hogy az életbe kinézel az ablakon, és egy pillanatra bámulsz. Tehát pont az ellentéte a magyar művészfilmnek, ami hosszan néz általában a pusztába, itt nagyon gyorsan beszélnek általában egy tárgyalóterembe, vagy egymás között, és szerintem egy levegővétel szünet nincs a filmbe. Te ezt hogy látod?
Most már akkor átértünk a Chicagói hetekre, ha jól értem.
Hát gondoltam, hogy erről a filmről beszélünk, akkor beszéljünk.
Jó. Ugye én a filmet nem nagyon, azért, tehát nem akarom dzsúvázni, mert hát ezen kicsit olyan hülyén jön ki. Mégiscsak arról beszélünk ebben a műsorban, hogy kétféle megvilágításban, két egymástól viszonylag távol eső megvilágításban próbáljuk valahogy azért a filmeknek az értékeit felmutatni. Megmondom őszintén, hogy sem a szereplők, sem a történet vezetése, ugye itt egyrészt a jelenben vagyunk, amikor már folyik a tárgyalás, másrészt visszaugrunk abba az időbe, amikor még csak előkészítik ezeket a tüntetéseket, aztán a tüntetéseket is láthatjuk. Tehát egy oda-vissza ugrálás, mert nem erősek ezek a váltások, ezeket már nagyon megszoktuk, mert Hollywood imádja ezeket a oda-vissza időugrálásokat, és az, hogy ami a múltban volt, az kerül a folytatásba, ugye ez is már egy klasszikus sablon. De előzetesen ezt azért beszélgettük Dáviddal, ezt az egész Chicagói hetek filmet, hogy Dávid azt javasolt, hogy mutassunk fel ebből azt, ami akkor totál pozitív, jó. Igen, ez egy polgárjogi cucc, és ez nagyon fontos, és Magyarországban is nagyon fontos, ezt szokták mondani okos emberek, hogy tök érdekes, hogy ahogy eljött a rendszerváltás utáni, hát most nem mondjuk jólétnek, de valami sokkal jobb egy ilyen áruválaszték, szolgáltatások, nyitás a világra, utazás, bár ez múltkor azt mondja, Tamás Gáspár Miklós, vagy ki kifigurázta, hogy szegény magyaroknak, mikor megkérdezik, hogy na hát végig is eljött a szabadság, a demokrácia, mi az, ami a legnagyobban szól, hát hogy tudok utazni. És ez, tehát ennél azért szélesebb spektrumban van, tanítják a polgári jogok használata, és nagyon fontos film olyan szempontból, hogy ezekről beszél, hogy ilyen ne legyen, no, de miért is? Mert Amerikában nézzetek Portlandről szóló tudósításokat, de főleg híradókat. Hát Portlandben a mai napig megtámadják a rendőröket, az Antifa tagjai, pont múltkor néztem egy felvételt, hogy egy biciklis rendőr, egy tök jó pofán kinéző, most már a Balcsim is látni ilyet, elmegy a tüntető mellett, hogy odaszól, hogy mit tudom én, vegye fel a maszkot, vagy valami apróbb megjegyzés, a tüntető úgy szájba veri a rendőrt, hogy eltaknyol, persze utána azonnal jön egy szakasz rendőr, és elrendezik az illetőt, aztán ugye újabb antifák jönnek, újabb rendőrök, tehát ott ilyen háborús állapot van. És ez ugye a Trump időszakból származik, amikor elindult ez a cancel culture, hogy le kell rombolni a múltat végképp eltörölni elvtársak Amerikába, sőt most megvádolták Amerikát, hogy tulajdonképpen egy professzionális kommunista állam, nem is értem, hogy miért baj, hogy a kínai kommunista kapitalizmus akkor előre tör a virágba, hát az amerikai kommunista kapitalizmus, most ugye parodizálok, tehát nem, én sem magam sem tudom ezt eldönteni. Ezért fontos film, mert a polgári jogok az egy nagyon aktuális most Amerikában, ezt valahogy meg kell, hogy értsük, hogy a tengeren túli tesóknak ez fontos. Én nem, tehát szerintem tök gyengén van összerakva a film, tök jó szereplők van, Michael Keaton, az a Sacha Baron Cohen, meg Ellen Ginsbergről csak tényleg ilyen villanások vannak.
Na, én mondjuk szeretném megvédeni ezt a filmet bizonyos szempontból, ugyanis engem lekötött és tetszett. Lassan indult el, az tény, sokat beszélnek benne, és viszonylag kevés ugye a akció, ahogy mondtam, ez is tény, de lehetőséget ad a színészeknek a brillírozásra. Tehát például a Mike Rylance játsza ugye a védőügyvédet, aki hát tudjuk, hogy nem mindenkinek a védőügyvédje, és ezt többször el is mondja, de nagyon-nagyon valahogy jó érzést nézni olyan embereket, akik kiállnak egy jó ügyért, és a jog fontorlados világában is képesek védelmezni az igazságot, míg ezzel szemben ugye Frank Langella, aki a Julius bírót játsza, hát valami zseniálisan gonosz, tehát nagyon rég láttam ennyire visszataszító karaktert. Van emberi oldala is, de alapvetőleg egy eléggé ilyen karótnyált, hát nem is tudom, ilyen hatalomhoz dörgölőző emberképét mutatja, akit hát azért úgy lehet utálni. Tehát ugyanakkor azt látom, hogy a hippik között sem idealizál, tehát bemutat több embertípust, ugye, akit az előbb ilyen jóképű melegnek tituláltál, gondolom a dán lány miatt, az Eddie Redmayne-t, ő egy nagyon érdekes figurát játszik, akiről nem tudom elmondani igazán a film végéig, hogy milyen ember. Sőt, hogyha a film közbe kéne ítélnem, akkor inkább egy csúszómászó, gerinctelen karakterre gondolnék, aki éllovasa egy mozgalomnak, de csak azért, hogy hírnevet szerezzen. Tehát a rosszabb fajta politikusból való, míg a Sacha Baron Cohen által alakított Abby Hoffman pedig láthatóan szívből, lélekből, intelligenciából dolgozik, de van benne egy polgárpukkasztás, egy kicsit ilyen ad-hoc, lárpullár világlátás is, és ez a kettő gyakorlatilag ütközik. Tehát a filmnek az a egyik pozitívuma én szerintem, hogy a főhősök is, tehát a pozitív főhősök sem teljesen pozitívak, és köztük is viszály van. Tehát annak ellenére, hogy ellenük zajlik egy per, ő köztük sincs egyetértés abban, hogy ez a mozgalom merre tart, és hogy egyáltalán jó irányba tart-e.
Hát azt gondolom, hogy akkor maradjunk ennél a megnevezésnél, hogy a jóképű fickót nem tartom negatívnak, és nem tartom sikerhajháznak olyan szempontból, hogy ugye a végén a rendező ad neki egy kulcs szerepet, ezt még ne áruljuk el, hogy a finálé mitől finálé, de ő szerintem kicsit olyan félős, olyan, és ott mikor elmennek a régi pénzügyminiszterhez, ott is ugye egy ilyen magába zárkózott pózba van, egy testbeszéddel elárulja, hogy ő azért most is egy picit szorong attól, hogy itt tulajdonképpen a nagykutyák is, a vezető politikusok is elkezdtek velük foglalkozni, bár ez egyben valószínűleg erőt is adott, és a Sacha Baron Cohen figurája, az viszont ők ugye aztán előre ugranak az időbe, hogy mikor már mindez az egész lecsengett, és majd, hogy nem egy kultusz, sőt, kultusz lett belőle, azt írja az egyik oldal, ahol ezt megnyitottam, hogy a történelem egyik leghírhettebb pereként tartják számon, hát beszarok. Én szerintem azért ezt azért ne hasonlítsuk össze semmilyen igazán komoly történelemfordító perrel. Az amerikai történelemben, de abban is inkább ebbe a 60-as években ez valószínűleg nagyon fontos volt, de nem tehát azért most Rosenberg házaspár, Czako és Vanzetti, és még sorolhatnánk, tehát ugye a fekete listás korszakban is születtek, vagy a Szovjetunió perei, most a Németországban tartott Nürnbergi per, stb. Vagy a magyar perek nekünk, hol van ez attól? De a Sacha Baron Cohen később ebből stand-upot csinál, mármint az a figura, akit ő alakít, és nekem ez, én azt nem gondolom, hogy ő ezt manipulálta, hogy az egész cirkusz, de az tény, hogy én ezt elhiszem, hogy ez mindez a sok teátrális dolog, ugye különféle úgy kell elképzelni, aki még nem látta volna, hogy megy a per, és a vádlottak, akik ilyen igazi, füves, klasszikus, tényleg, ahogy mondod, ilyen értelmiségi alapról induló hippik, tehát nagyon is gondolkodó szubkulturális vezető figurák, azok ilyen jelmezekkel érik el azt, hogy kifejezzenek bizonyos véleményeket, hiszen a bíró gyakorlatilag minden a per során, ahol rengeteg jogi szabálytalanság van, még úgy is láthatóan, hogy az alap átlag nézőnek kevés, viszonylag minimális a jogi ismerete, mondjuk főleg a per rendtartással kapcsolatban, hogy azt hogy kell levezetni, kinek mihez van joga. Tehát azt, hogy mondjuk egy afroamerikai embernek nem adnak ügyvédet, és ez így van jól, illetve kap egy ügyvédet, csak szegény nem ért oda, mert vagy lebetegedett, vagy már nem is tudom, és ezt a fickó mindig mondja, hogy elnézést, én úgy vagyok vádlott itt, hogy az ügyvédem meg nincs itt. De nem baj, de van magának ügyvédje, mondja a bíró. És ezek a hippik, ezek meg különböző ruhákkal lázadoznak, és ez baromi vicces, jó pofa, a bíró természetesen meginti őket, azzal a pakalapáccsal szarráveri a pulpitust, és ilyen. De nem, tehát a jóképű fickót nem, mindjárt megnézem a nevét, nem tartom, hogy mondják, tehát nem egy karrierista, ő egy ilyen klasszikus jogász pályafutásra készül, illetve politikus, most beugrott egy csomó ilyen arc, és akkor most a színészre váltok át, hogy a Ryan O'Neill, a Robert Redford, és egy picit ugye még a Paul Newman is ilyen volt, ezek ilyen ideálok az amerikai filmművészetben, de ez a fickó túl szép, ugye ő neki azért adták azt a szerepet, amit említettél, ahol azt megnéztem, az nagyon kemény, hogy ő egy idő múlva úgy érzi, hogy ő hölgy, és akkor ő beöltözik ilyen női ruhába, és ő neki tényleg ilyen szoborszerű, szép, ilyen nagyon-nagyon szép arca van, de ilyen túl szép, hát ilyen egy férfi, ha markáns, az a jó, mi azért a 70-es években ezt tanultuk meg a moziba, hogy Belmondo a szép, az Alain Delon a szép, a Latinovics Zoltán, és ugye aki nem meleg, csak legfeljebb látensen, de heteroszexuális, az is azt mondja, hogy ezek a klassz, szép férfiak, de nagyon sokaknak tetszett, mint a Zsinkovics Imre, vagy a Lino Ventura, azon mindig röhögtem, hogy azon mi a szép, ilyen boxoló orra volt, de zseniális színész volt, nagyon sokan szép, vagy a Jean Gabin. De én a Humphrey Bogartot sem nagyon értem, hogy attól, hogy valaki úgy néz ki, mint Lugosi Béla, attól miért sármos, de nőnk neki a kisugárzása egy lenyűgöző. Mondják a nők, és hát látszik is, hogy rabolja a szíveket. Túlbeszéltem, bocsánat.
Nem, hát átmehetünk ebbe is, tehát Daniel Craig-et se értettem, amikor James Bond-nak választották, de mégis olyan sármal tud működni a vásznon, hogy nem az a klasszikus férfi szépség, mai trendek szempontjából igen, mert kigyúrta magát, és van egy ilyen balta arca, de valahogy az ő habitusával, sármjával csinált egy 21. századi James Bondot. Na, egy kicsit vissza, tehát eddig nem érzem azt a nagy, hogy is mondjam, hogy úgy indítottunk, hogy ezt a nagy fikadömpinget, hogy azt hittem, hogy lelocsod az elején az étkező asztalt valami gyenge vörösborral, és akkor utána úgy kell enni, de ezt képest nem mondtál olyan rossz dolgokat, és én azt kell mondjam, hogy nekem például nagyon hangulatosak voltak ha lehet így mondani, vagy így fogalmazni, a parkban lévő események. Tehát annak ellenére, hogy gyomorgörcs volt, hogy mikor fog a feszültség a tetőfokára hágni, mikor pattan el a cérna, annak ellenére olyan jó korképet ad, tehát olyan jó korrajzot ad, ugye a hippi kultúráról, még ha Ginsberg csak egy figura is benne, akkor is ott van a szele ennek az egésznek, a változásnak, és látsz egy olyan történést, ami nem éppen a Her, Milos Forman Herje, sokkal inkább az if, ugye a ha, vagy az eperis vér, ami ugye hát ilyen kultikus filmek, és ugye a hatalom és a diákok összecsapásáról szól. Hú, ez valahonnan ismerős, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy igen, ez a film nagyon sok szempontból nem most kellett volna, hogy elkészüljön, hanem nyilván akkor, vagy kicsit később kellett volna, hogy reagáljon, de ettől egy film nem feltétlenül lesz rosszabb. Sokan szitták a bemutatója idején egyébként a Her című filmet is, hiszen a 70-es évek végén reagált egy 60-as évek végén lévő jelenségre. És ilyenkor azért azt szokták mondani, hogy nem korszakalkotó. Tehát ugye az Easy Rider az 69-ben lett az a film, ami, és ugye itt a Chicagói hetek története 68-ban zajlik, és mi most 2021-ben, vagy bocsánat, 2020-ban ültünk le a tévé elé ezt megnézni, aki ugye gyors volt, mert ugye ez a tavalyi év végén már megnézhető volt a Netflixen. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy megkésett film, de mégis, hogy az elején felvezetted, analógiát mutat a trumpi időszakra, illetve a igazából hát nagyon sok országba köztük a mieink, vagy a mi országunkra is lehetne ezt vonatkoztatni, hiszen szintén rendőröket látsz és fiatalokat látsz, tehát akár, ahogy te mondtad, a 10 évvel ezelőtti események, illetve a mostani események is előjönnek. Én egyáltalán nem akarok a podcastben sem politizálni, sem magyar filmekről beszélni, vagy állást foglalni, hiszen én is magyar filmesnek tartom magam, és milyen lenne a kollégákat elemezni, tehát ez semmiképp. Viszont egy amerikai filmet, ezt bátran elemzek, úgyse jut el Aaron Sorkinhoz, ha meg mégis, akkor tök jó, legalább leülhetünk egy sörre, és azt mondhatom, hogy szia, itt van a forgatókönyvem.
De ha nagyon jó a fantáziánk, akkor tegyük fel, tök jó lenne egy valami fordító programmal, ugye ezt végig hallgatja valaki, aki ott megsértődik, és ilyen Terminátor rendőröket átküldenek, hogy meg gyapáljanak minket a véleményünkért. Igen, tehát mondtad, hogy nem nagyon fikáztam a filmet. Ennyi volt az összjó, amit elmondtam. Ugye egy kicsit ilyen, így a finomabb oldaláról közelítettem meg a beformulását. Igazándiból egy ilyen témájú filmnél, és akkor az eperésvér nagyon jó példa, egyértelműen a tüntetők szemszögéből kellett akkor mutatni, és nagyon hatásos volt az eperésvér, és ugye fölépítették azt, hogy egy mai fiatal, egy akkori fiatal, amilyen egyébként ma is, hiszen tüntetések mindig voltak, mindig lesznek, ez a demokratikus felépítésnek egyik alapeleme, hogy lehet ilyet, az fontos, a fiataloknak ez a dolguk, és ott az Eperés vérbe pont egy szerelembe bonyolódik a főhős srác, egy csodálatos kis hölgyel, aki iskolattársa, és már minden nagyon szép, és nagyon szépen bimbózik ez a szerelem, hogy a költőt idézem, és aztán már nem tudnak kiszabadulni, és nem is akarnak azokból a politikai, ilyen polgárjogi dolgokból, ugye itt kicsit a Berkeley Egyetemen történt lázadás mutatják be, ha jól emlékszem, vagy ahhoz hasonló dolgokat, akkor nagyon sok nyugati parti egyetemnél történt hasonló, és egész egyszerűen belekeverednek, bele akarnak keveredni, és a korábbi rövid, kisebb párbeszéd, hosszabb, rövidebb párbeszédeikből is kitűnik, hogy ők maguk is milyen állásponton vannak, de mint fiatalok természetesen mindenki liberális, mindenki a szabadságot akar élvezni, a napfényt, a szerelmet, a jó zenéket, a bolondozást, a sportot, stb. Ebből keveset látunk a Chicagói hetekben, igazándiból egy ilyen jogi szakmai film, olyan, mint hogyha jogászoknak készült volna, hogy tudjuk, hogy a jogászok nem túl, hát most hogy fogalmazzak, hogy ne csukjanak le a jogászok, tehát nem egy ilyen lédús emberek. És ez egy nagyon száraz műfaj. Van olyan ismerősünk egyébként, aki a kedvenc kocsmánkban rendszeresen lejár, és ott szépen elfröccsözget, és onnan lehet tudni, hogy hát ez nem azért nem olyan könnyű. Ő még nem olyan menő talán. A menő ügyvédek ott már a vagyonosodás miatt, ebből is látunk példákat a világban, mindenhol itton is, ott már van egy jó tétje annak, hogy az a eredményesség, amit ő elér. De ezen kívül én ezt az egészet így nem értettem. Az amerikai filmkultúrában nagyon sok ilyen film van, ha jól mondom, majd légy szíves erősíts meg, vagy cáfolj, hogy náluk ez egy szinte egy kategória. Van többféle film, de vannak olyanok, amik rendszeresen játszódnak bírósági tárgyalótermekbe, de ettől még jók. És az egyik most hirtelen beugrott a Lenny című film, a Lenny Bruce nevű 50-es, 60-as években alkotó nagy, híres, ős, alap stand-upos, Dusty Hoffman játsza fiatalon, vagy akár amit beszéltünk, és most nem jut eszembe nekem se, ugye fertőz ez a demencia.
Addig segítek, ott a Ha ölni kell. Ha ölni kell, például a 90-es évek.
A Hustler magazin. Nem. A Hustler magazin.
Ja, Larry Flint. A provokátor, a 12 dühös ember, ide lehet venni a Philadelphiát.
Az már, igen. Jó, tehát van egy ilyen kategória, és ebből a szempontból nézve, meg amit múltkor beszéltünk a Félelem és reszketés Las Vegasban, annak a előző feldolgozása, már mint az eredeti regény feldolgozása, ahol a bölény gyöbörög, az például konkrétan majd, hogy nem ott kezdődik, hát a film első pár 10 percében arról van szó, hogy ez a bizonyos László és a barátja, ugye a Hunter S. Thompson, az egy bírósági tárgyalóterem előterében beszélgetnek, hiszen behappoltak egy csomó 10 éves srácot füvezésért San Franciscóban, ami ugye ez önmagában egy botrány, San Francisco az egy ilyen a totális liberalizmusnak a mekkája ilyen szempontból, és már elég régóta, tehát a homoszexuálisok mekkája, a hippik mekkája, nagyon sok zenekar ott alkot a valami miatt, vagy oda költöznek, vagy oda születnek, a kábítószer kultúra, a drog kultúra, őshazás, stb. Bocsánat, visszatérve erre a filmre, tehát nem erős film, és inkább az is bennem, hogy lehetett volna erős, nem merték komolyabban összekötni a mával, ami viszont nagyon izgalmas. A mai helyzetről, hát rengeteg, én emlékszem, így ültünk, nem is tudom már hol, néztünk számítógépet, és elindult ez a BLM lázadás, a George Floydos balhé, és az egyik városban, lehet, hogy pont Minneapolisban, az mutatta a helyi tévét, már nem is mentek le a kamerákkal az utcákra, mert már mindenhol tombolás volt, és az afroamerikai negyedekben a nagy áruházakat mutatták helikopterről, ugye kamerával, és ott ilyen ezrek mentek be, beálltak a kocsival, kipakolták az áruházat, kinek mi tetszett, vitte ingyen, és tehát erről is. És utána nagyon komoly, például volt olyan, hogy afroamerikai csoportok, de ilyen nem kis létszámban, állig felfegyverkezve, tehát mindenki 4-5-6-8 különféle lőfegyver és egyéb eszközök, és így fölvonultak. Volt, amikor csak hangsúlyt akartak adni valaminek. Hát hol vagyunk már ettől ebben a film esetében? Hát teljesen máshol tart Amerika. Erről lehetne beszélni, csak még gondolom félnek, illetve a Bideni adminisztráció nem biztos, hogy díjazná, hogy vagy nem tudom, mert csoda tudja. What do you think about it?
Uh-huh. Még mindig ott leragadtam, amikor egy 5 perc a egész pontosan a Berkeley Egyetemről beszéltél, és ugye az Eperis vérről még mindig. Ugye az egy 70-es film, tehát az nagyon hamar reagált az eseményekre, és nyilván a chicagói heteknek is akkor jobb lett volna elkészülnie. A lényeg az, hogy kis személyes élményt akartam behozni ilyen gonzó módra, ugyanis 5 éve voltam San Franciscóba egy barátomnál, aki a Berkeley Egyetemen tanult, és ott a Berkeley Coleszában is aludtam. Majd átmentem egy parkon, amire közölte, hogy ez a People's Park, és hát tudod, így megjelent ez az ikonikus kép, ahogy a katona tartja a puskát, és a hippi lány azt a kis virágot beleszúrja a puska csövébe, ezt a Watchmenbe meg is mutatják ezt a mozzanatot. És körülnéztem, és mindenhol ilyen drogos hajléktalant láttam, és az jutott eszembe, hogy mi van, hogyha ezek a hippik megöregedtek, vagy a hippik elvesztették a háborút, és valójában ők vannak ott a bokor mélyén. Csak így elgondolkoztam ezen a kis társadalmi képen, tehát hogy innen nézve ez egy nagyon lájtos tárgyalást, ahogy te mondtad, hogyha akár a magyar koncepciós perekre gondolunk. De ha meg azt nézzük, hogy életek mennek szarrá egy börtönbe, mondjuk egy értelmiségi embert bezárnak a börtönbe, mondjuk 5-10 élecskére, akkor ott valami derékbe törik. Abból már nem biztos, hogy egy jó politikus lesz, vagy egy jó író, vagy egy jó... Persze vannak ellenpéldák, csak hogy azt gondolom, hogy itt azért volt tétje ennek, és hát ugye kimondva vagy kimondatlanul eddig annyira nem beszéltünk erről, de hát itt is a vietnámi háború van a háttérben, sőt, ugye a filmet erre is futtatja ki végén Sorkin, tehát felállnak és elkezdik ugye a háborúban elesett neveket ugye felolvasni. Itt ez is már egy giga spoiler volt, bocsánat, hogy nem jeleztem, de hogy itt van a filmnek szerintem a morális kulcspontja, illetve amiben játszik, hogy ki milyen ember, ugye az egy bírósági tárgyaláson nem biztos, hogy kiderül, hanem inkább arra, hogy kire milyen bizonyíték van, milyen terhelő bizonyíték, vagy milyen felmentő bizonyíték, de hogy itt mégis a párharca bontakozik ki, ugye a Tom Haydennek és az Abbie Hoffmannak, ugye akit az Eddie Redmayne és a Sacha Baron Cohen játszik. Na most itt ugye, itt számomra az volt a kérdés, hogy ez az Eddie, ez csak azért csinál mindent, hogy utána a végén megússza a büntetést, tehát hogy kvázi mindenkit elítéljenek évekre, és ő mivel jó magaviseletet tanúsított a tárgyalás alatt, amikor a bíró azt mondta, hogy álljon föl, ő mindig felállt, nem úgy, mint a többiek, nem lázadt, nem jött be fura ruhába, nem mondott ellent a bírónak, még akkor sem, amikor rosszul mondták a nevét. Azt gondolod, hogy ő valójában ő is egy ilyen hatalomhoz dörgölőző figura lesz, és lehet, hogy ez a kulcsa a hippi lázadás túlélésének, hogy egyfajta kompromisszumot kell kötni. Tehát úgymond Dancing with the Devil, valamiért. És a film végén derül ki, ugye giga spoiler, hogy nem, ennek a srácnak van gerince, megúszhatná az egészet, a bíró mentelmet ajánl neki, és azt mondja, hogy nem is azt mondja, hogy nem érdekli, hanem egyszerűen csak beolvassa a háborúban elesett amerikai katonák nevét, és utána feláll mindenki. Az egy baromi jó filmes kép, ahogy távolodik a krán, és látod az őrjöngő bírót, amiről már beszéltél, hogy Frank Langella ugye erővel így üti a fakalapáccsal a fa izét, tányérkát, ahogy már szinte repül a levegőbe. és egy pillanatra így felszabadulsz. Tehát igazából ez az érzés vagy megmozdul benned, vagy nem. Neked ez már oxigics volt? Tehát te itt már a gics faktorral küzdöttél?
Nem, hát itt már zokogtam a meghatottságtól. Na, egy fontos rész talán most kimaradt, amit mondtál, hogy itt ugye végig gáz módon vezeti a bíró az egészet, ugye egy olyan jogi tárgyalást látunk, ahol hiányoznak a jog alapvető elemei, és ezen teljesen jó bemutatják ahhoz képest, hogy nagy izgalmakat tényleg nem kavar az egész. Azért még térjünk ki a Michael Keaton-es részre, amikor ő ott besegít nekik, a hippiknek, mint volt pénzügyminiszter. De a bíró azt mondja a végén, ezt szerintem nagyon fontos, hogy jó, oké, megvan az ítélet, mindenki mehet a levesbe, na jó, tudják, az a helyzet, hogy mindig van egy utolsó szó jogán, hogy egy röviden összefoglalhatja a vádlottak csoportjából egy valakinek megengedem, mondja nagykegyesen a bíró, hogy valamit mondjon mégiscsak. És akkor fölvesz egy ilyen rohadt vastag papírtömböt a csávó, és fölolvassa a Vietnámban meghalt katonák nevét így, név, rang, stb. Szerint. Nagyon érdekes ez a rész, tényleg megható, és rögtön mindent beigazol, hogy hát ember, mi ezért tüntettünk, hogy a mi hazánk fiai ne halljanak meg. Szerintem ez a mai napig kérdéses, ugye pont abban az időben beszélgettünk erről a filmről, erről a témáról, amikor Amerika kivonja a csapatait Afganisztánból, már most ugye vagyis most ők kalkulálják a politikai elemzők, hogy mi marad ezután Afganisztánban, a tálibok szétkapják-e az országot, ahogy azelőtt, ahogy bevonultak volna az amerikaiak. Mi történt volna Vietnámmal, vagy mi történt azután Vietnámmal, hogy az amerikaiak, hát Rambo ide vagy oda elvesztették a háborút, és ha jól tudom, nem igazán változott meg a rendszer. Ma már, ha jól tudom, azért professzionálisabb a társadalom, mint a háború után rögtön. De, és megnéztem, ajánlom mindenkinek neked is, a Toborzási Hadművelet című filmet. Az arról szól, hogy valaki a közel-keleti háborúkban részt vesz, mint törzsőrmester, és egy nagyon pedáns, nagyon kemény, nagyon brutál katona hazajön, aztán van egy sérülése, és akkor bevezénylik egy ilyen toborzó irodába, ami hát így a, hát ilyen semmi. Tehát ahhoz képest, hogy a harctéren ugye fegyvert kellett használni, küzdeni kellett, különböző katonai akciók vannak, tehát nagyon dinamikus életet élt, ehhez képest ez egy passzív semmi, ül egy irodába, és telefonon hívogatja az embereket, és mikor megengedik, hogy meghallgassák őket, elmennek a családhoz, ahol a 18 éves fiatal fiúk vannak, vagy fiú, és hát úgy beszélnek ott nekik, hogy tehát vonzóvá tegyék a katonai pályát. És ott ebben a filmben is kijön, és ebben a Chicagói hetekben is, hogy azért ezt gondoljuk át, hogy Amerikának nem, Amerika nem attól Amerika, hogy békés. Amerika nem attól Amerika, hogy a polgári jogokat biztosítja a világ országaiban, hanem attól, hogy a hadipara a világon első számú, a hadi ütő ereje, a bevetésre képes hadi ereje a leges-leges legnagyobb, ugye ezért szuperhatalom. Ha ez nem lenne, akkor Amerika nem azt mondom, hogy egy Jugoszlávia lenne, mert ahhoz túl nagy, de mondjuk egy Oroszország lenne, ami hát befolyással van a világra, de nem egy vezető. Amerika ekkor veszítené el. Ez egy alap vita, hogy a hippik, akik ezek szerint lehet, hogy már a bokor alján szipuznak a nem tudom, hanyas 90-es, 2000-es években, azoknak volt igaza, vagy azoknak, akik azt mondják, hogy cserébe a jólétér, a demokratikus felépítményért, de inkább a jólét az amerikai jellegű társadalomért, az ottani kapitalizmus, ahogy az egész ott működik, ennek ára van. Ez pedig a hadipar brutális és állandó és totális fejlesztése. A kínaiak most fogják belerántani a világot. Ma reggel hallgattam egy elemzést, ismét indul az űrháború, és új, tehát még ez nem áll le. Tehát ez a fegyverkezés elleni lázadás volt akkor Chicagóban. Teljesen igaz, ugye én is ennek pártján állok, hogy minek öljük meg egymást, legyen kommunikáció, legyenek barátságok, de tudjuk jól, hogy ez egy naivitás.
Te adod a politikai hátteret, és a szó kulturális és szoció hátteret, én meg most igyekszem a filmes triviákat és információkat átadni. Tehát ugye ezt a Best Motion Picture of the Year kategóriában jelölték, tehát a legjobb film kategóriájában, amit nem kapott meg. Sacha Baron Cohen jelölték ugye a legjobb színész kategóriájában. Egyébként nagyon hülye kategóriák vannak még mindig, mert a másik film, ami nagyon finoman kapcsolódik ez a filmhez, a Judas and the Black Messiah, ugye kifejezetten a fekete párducok ugye itt is megjelennek a tárgyaláson, és egyik film a másikba kapcsolódhat ezen a ponton, meg ott a haláleset is, de a lényeg az, hogy ott legjobb mellékszereplő kategóriájában vette át ugye a főszerepért a díjat a színész. Na most az az érdekes, hogy az egy teljesen komoly főszerep, ahogy a másik karakter is, a Judas karakter is főszerep, mind a kettőt mellékszerepben jelölték díjra. Ez ugyanolyan, mint tavaly a Tarantino filmnél, amikor Brad Pitt mellékszereplői Oscart vitt haza, holott főszerep, hát egyértelműen buddy movie-ról van szó, a színész és a kaszkadőr, tehát nem tudom, hogy lett abból mellékszerep, de hát ezt minden évben eljátsszák, és itt ugye főszerepre jelölték Sacha Baron Cohent, holott ennek a filmnek igazi főszereplője szerintem nincs, tehát ez meg egy ilyen, nem tudom, tehát hogy a Sacha Baron Cohen mennyiben főszereplője ennek a filmnek. A legjobb forgatókönyvdíjára is jelölték, a Golden Globe-ot ugyan megkapta, az Oscar díjat nem vihette haza, és ugye nominálva volt a legjobb fényképezésre is, úgyhogy elég sok díjra jelölték ezt a filmet, a BAFTA díjakra is egyébként, és hát Oscart azt nem vitt haza, ha jól tudom, egyet sem. Ennek ellenére én azt gondolom Oxival ellentétben, hogy azért érdemes ezzel egy próbát tenni, mert hát nyilván, aki nem szereti a bírósági filmeket, az ne is ezzel kezdje, de aki meg szereti és szereti ezt a korszakot, annak azért egy jó korrajzot tud adni, és elmerülhettek egy 68-as tárgyalásban Amerikában. Engem már ez lázba hoz, de lehet, hogy én perverz vagyok, plusz tele van jó színésszel tényleg. Tehát amikor a Michael Keaton megjelenik, azt hiszem, hogy akkor a film burnyákok vérében elindul valami. Úgyhogy én nem tudom, hogy akarsz-e még valamit mondani, Oxi, vagy még bedöngölni a földbe. Én akár az értékelést is elmerném indítani.
Én még annyi huntottságot hagyd mondjak, hogy tehát maga a téma tényleg nagyon izgalmas. Én azt várom, és ugye Dávid nem akar belefolyni a kortárs filmművészet kielemzésébe, teljesen igaza van. Én annyit mondanék, hogy az milyen izgalmas lehet magyaroknak, nekünk magyaroknak, hogy a rendszerváltás előtt, alatt közbeni tüntetésekről, vagy akár nézzünk szembe a múlttal, a 2006-os tüntetésekről, vagy a későbbi tüntetésekről, de inkább ezekről a történelmi jelentőségűekről elkészüljenek a magyar verziók. Csehországban is biztos vagyok benne, hogy a Jan Palach által elindított mozgalom, vagy hát a lengyel filmet, azt láttuk, ugye a Valenza életét bemutató, és aztán a Szolidaritás mozgalom pályafutását, életét bemutató filmeket is meg lehetett nézni, múltkor adta a Duna TV, nagyon érdekes volt. Tehát jól, ugye ezek a filmek, és akkor már valószínűleg a pontozásra én is összefoglalom, ugye szembenézés a múlttal, most Amcsiknál a cancel culture megy, hogy a mit tudom én, milyen déli tábornoknak a szobrát le kell verni, mert az akkor rossz, de és ha rossz, akkor nincs, és ha nincs, akkor minden jó. De ez nem így van. Tehát szembe kell nézni a múlttal, szembe kell nézni a közelmúlttal is, nincs ez semmi baj, bízzuk olyan politológusokra, történészekre, akik azért józan módon ítélik meg a dolgokat, és mutassuk meg ezt filmen. Egyébként ezekből az eseményekből Magyarországon is, meg az ott a világ minden táján készülnek filmek, dokumentumfilmek, fotók, nálunk is, csak hát ezt úgy hívjuk, hogy híradó. De egy játékfilmben, illetve az 56-os forradalmat is most már sokféleképpen láthattuk, játékfilmekben is mindig nagyon izgalmas, hát a 48-as forradalmat is természetesen, de az 56-os forradalmat is. Én így nem akarnék nagyon pontozni, hát adok egy 7-est.
Na, igazából akkor nem is vagyunk olyan messze, mert én is 7-est akartam adni. Miért adunk 7-est vagy 8-est? Én azt gondolom, hogy a 8-ast egy olyan filmre adnám, amit nagyon sokszor megbírok nézni, és szórakoztató vagy elgondolkodtató, mindenképp a nagyon megnézendő kategóriájában ajánlanám. A 9-es kategória, amikor már 9-est mondunk, az szerintem már kihagyhatatlan film. Tehát olyan film, aminek lehet hibája, de kihagyhatatlan. Például a Gyűrűk ura király visszatér, azért nem 10, mert baromira el van cseszve a vége, az utolsó fél óra unalom. A 10-et én tényleg az olyan filmekre tartogatom, ami mestermű, amiben nem kívánok soha belekötni. Milos Forman Amadeus, vagy Szálakakuk fészkére, az egy 10-es. Nálam a Ponyvaregény is egy 10-es, vagy a Bertolucci utolsó tangó Párizsban. Tehát, hogy van 10, és azt gondolom, hogy ez egy 7-esnek, a 7-es kategória a Dávid Oxi mércével nem szar egyáltalán. Tehát, hogy volt itt már 5-ös film is, azt hiszem, amiről beszéltünk. Én azt mondanám, hogyha vágytok egy bírósági drámára, és tényleg ezt a korszakot, amit már talán mondtam is, akkor mindenképp nézzétek meg, de a szolgálati közleményt azt Oxi mondja.
Igen, számos influencer, számos podcaster nyomán haladva, mi nem a podcastek elejére, ezt légy szíves, fogadjátok el, inkább a végére tesszük, tulajdonképpen utalva talán akár Dávid foglalkozására, hivatására, mi szerint a stáblista az a végén van, na ez nem egy stáblista, itt arról van szó, hogy hol találtok meg minket. Ilyen éven, hogy 2020 filmodusszal természetesen fönn vagyunk a YouTube-on, mondhatni ez egy jó kiinduló pont. Kérünk benneteket, hogy nyomjátok meg a feliratkozás gombot, ha a mellette lévő kis harangot megnyomjátok, akkor értesítést kaptok arról, hogy egy új adás került föl. Természetesen a legnépszerűbb közösségi oldalakon is ott vagyunk, úgy, mint Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast, de a weboldal, anyavállalatunk weboldalán is megtalálhatók vagyunk, itt a cím könyvkultúra.kelló.hu, itt van egy olyan rovat, hogy Bibliopod, erre kell ráklikkelni, és addigi összes adásunk ott van, de hasonlóan a YouTube csatornánkhoz ott is ott vannak az adásaink. Most megnéztem, hogy cirka 11 hónapja kezdtük el ezt az egészet, úgyhogy aki most veselkedik neki, annak gratulálok, illetve jó szórakozást, jó válogatást, most már nagyon sok filmből lehet válogatni. Aki hosszabban szeretne ömlengeni nekünk, az nyugodtan tegye meg. Nagyon várjuk a lájkokat, a kommenteket, a dislike-okat is valahol várjuk, persze zokogunk rajta. No tehát aki hosszabban szeretne írni, annak a cím itt van, e-mail cím 2020 filmodusszea@gmail.com.